Nagyon fontos dolog, hogy bármilyen régen is vagyunk már Krisztus követő keresztények, mindig legyen bennünk ez a hozzáállás, legalábbis újuljon meg újra és újra, hogy meg szeretném látni Jézust. Legtöbben még a gyereket nézitek, pedig nagyon fontos mondatokat mondtam egyébként már eddig is, de mindjárt elmondom kedvetekért újra. Szóval nagyon fontos volt az ima, amit imádkoztunk ebben az utolsó dalban, és valahogy az én szívemben is ez a könyörgés volt, meg van is magammal kapcsolatban, meg ma itt az összegyűjt gyülekezettel kapcsolatosan, hogy meglássuk Jézust. Néha mi keresztények úgy gondoljuk, hogy hát már látjuk őt. Hát megtértünk, újjászülettünk, és akkor hát mi újat tud nekünk mondani már az evangélium? Mi újat tudunk még Krisztusról megtudni, hát megváltott bennünket és kész. Aztán megyünk előre. De azt gondolom, hogy kimeríthetetlen az ő szépsége és az ő gazdagsága. És tényleg fontos ez a nyitottság a Szent Szellem által, hogy Pál is imádkozik a szellemi szemek megnyílásáért. És lehet nem is értették az efézusiak és a kis-ázsiai gyülekezetek, amikor olvasták ezt a levelet, hogy mit is akar Pál mondani, hogy a szellemi személy megnyíljon. Hát látunk mi, hát hívők vagyunk. Hát ismerjük Jézus, hát tudjuk, hogy ő meghalt a bűneinkért, most mit kell még itt nyilogatni, meg nyitogatni. És azért jó dolog, ha az ember szívében van egy ilyen várakozás, meg vágyakozás, hogy akarlak, Uram, meglátni téged még jobban, még inkább, mert hát azt mondja a Biblia, hogy miközben nézzük őt, és egyre inkább megismerjük őt a Szentlélek által, eközben egyre inkább kezdünk megváltozni. Egyre inkább kezdünk hozzá hasonlítani. Tehát az azt jelenti, hogy ha még nem hasonlítunk egészen tökéletesen Jézus Krisztushoz, akkor még van mit nézni rajta, mert vannak dolgok, amiket még nem ismertünk fel. Ő benne, saját magunkkal kapcsolatosan. Szeretném, ha kinyitátok a Bibliátokat a Korintusiak azért első levélnél, és innen olvasnánk egy igeverset, a 12. rész 1 Korintus 12.3-at, és még megkeressétek a Kolossé levél második fejezetének 9-es versét. 1 Korintus 12.3 és a Kolossé 2.9. Tehát Pál apostol a korintusiak azért első levelének 12. rész 3. versét, és keresétek közben ki, és tegyétek oda az ujjatokat a Kolossé bélekezét levelének 2. rész 9-es verséhez. Álljunk még fel, jó, és akkor ezt a két ige verset így hallgassuk meg, és olvassuk együtt. Tehát 1 Korintus 12.3. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke, az a szellem által szól, és senki sem mondja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Kolossé 2.9. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Atyám, imádkozom, adj kegyelmet nekünk, hogy feltámadjon a szívünkbe a vágy Krisztus megismerése után. Újítsd meg a szívünket ebben a megismerésben, ebben a keresésben. Könyörülj meg rajtunk valóban, hogy imádkoztunk önmagunkért, hogy hadd nyíljon meg a szemünk, a szellemi szemünk, hogy meglássuk Krisztust. Megértsük a Krisztusban adott kijelentésnek a mélységét még jobban. Nem gondolom, hogy ma kimerítjük, Uram, de szeretnénk ebből a mélységből egy ízelítőt kapni, Uram. Adj kegyelmet, hisz csak a Szentlélek által lehetséges. Drága Szentlélek, Isten áradj ki közöttünk is. És megalázzuk magunkat, és megnyitjuk a szívünket, hogy töltsd be bennünket, drága Szent Szellem. Letesszük a okoskodásunkat, az elmebeli dolgainkat, az eddig ismereteinket, és letesszük most Atyám lábaithoz Krisztusért. Drága Szentlélek Isten, te taníts bennünket, és nyisd meg az igét előttünk, taníts bennünket, hogy Krisztusra tudjunk csodálkozni, és rá tudjunk tekinteni. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Az első ige, amit felolvastunk, egy nagyon fontos kijelentést tartogat számunkra a Krisztus megismerésével kapcsolatosan. Azt mondja a Biblia, hogy akiben Isten szelleme benne lakozik, és Isten szellemére tud hagyatkozni, annak az Isten egy kijelentést ad a Jézus Krisztusra vonatkozóan, méghozzá ez a kijelentés így szól: Jézus az Úr. Jézus a Kyriosz, az Úr. Tudnunk kell azt, hogy amikor Isten önmagát kijelentette, kinyilatkoztatta az Ószövetségben Mózesnek, ez a kinyilatkoztatás egy nagyon különleges kinyilatkoztatás volt a kijelentés fejlődésében, a Bibliában lévő kijelentésnek a fejlődésében. Megkérdezte Mózes Istent, hogy hívnak téged, ki vagy te. És Isten egy névvel azonosítja magát, előtte ilyenről nincs tanúságunk, tehát nem látunk a Bibliában ilyenfajta kijelentést, és azt mondja: én vagyok Jahve, én vagyok a vagyok. Mondd ezt, a vagyok küldött engem. Öröktől fogva vagyok, és örökké vagyok, a vagyok. És a 10 parancsolatban az Isten a szívére kötötte az Eklézsiának, az új szövetségi gyülekezetnek is érvényesek ezek az igék, és érvényes volt az ószövetségi gyülekezetre is, hogy az Úrnak nevét szádra hiába nevedd. Jahve nevét, az Istennek a nevét a szádra hiába nevedd. Nagyon érdekes ez a kijelentés, mert ha úgy magamat megvizsgálom, akkor akár imádságban, akár beszédben, de még tanításban is biztos vagyok benne, hogy sokat vétkeztem már ezen a parancsolat ellen. Biztos vagyok benne, hogy többször vettem a számra a Jézus nevét hiába. Na de hát hogy jön össze Jézus a 10 parancsolattal, meg ez az Úr jelzővel? Ugye a zsidó emberek, amikor óvakodtak attól, hogy a szájukra vegyék Jahvét, az Isten a nevét, akkor az Adonai szót használták, amit a Bibliában, az Ószövetségben mindig Úrnak fordít a Biblia. És zsidó emberek lévén, akik írták az újszövetségi szentiratokat, szintén tartották magukat ehhez. Még a Krisztussal kapcsolatban is egyrészt adtak neki egy címet, hogy ő az Úr, tehát egyrészt azonosítják a Jézust, a názareti Jézust ezzel az Úrral, tehát az Adonájjal, a Jahvéval, aki az Ószövetségiben magát kijelentő, Mózesnek kinyilatkoztató és a népének kinyilatkoztató Istennek a neve volt, akit Adonájnak mond a zsidó ember, azonosítják a Kyriosszal, a görög szóval, az Úrral. Tehát az újszövetségi szentiratokban, amikor azt mondja itt Pál apostol, hogy a Szent Szellem által nyílik meg előttetek, hogy Jézus Krisztus az Adonáj. Jézus Krisztus a vagyok. Ő az Úr. Akkor egy nagyon mélyen gyökerező kinyilakozással állunk szemben, és azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztusnak a nevét szádra hiába neved. Tehát visszamegyünk az ószövetségi kijelentéshez. Azért, mert Jézus Krisztusnak a neve olyan szent, mint Jahvénak a neve, mint az Istennek a neve. Amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztus, akkor ugyanannak a szent Istennek a nevét mondod ki, akit a zsidó ember félve Adonájnak mond, Úrnak mond, mert nem merte kimondani azt, hogy Jahve. És ettől tartózkodnak a proféták is, annyira tisztelték az Isten, ugyanis a név az meghatározta a személynek a lényegét, a személynek aki az a személy. Az Ószövetségben a nevek azonosítanak személyeket, sok mindent megtudunk a nevekből a személlyel kapcsolatosan. Tehát a Biblia azt mondja, hogy senki nem mondja ki azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, azaz az Isten. Csak is a Szent Szellem által. Olyan területre érkezik az ember, amelyet felismerni csak a Szent Szellem kijelentése, kinyilatkoztatása lehetséges. Emberi módon lehetetlen. Nem érted meg. Fogalmat is. Nem tudod összekapcsolni, nem kötődik össze szellemedben ez a kijelentés. És Pál apostol világosan elénk tárja ezt, hogy aki ezt ki tudja mondani, az Isten szelleme által kijelentésből jön fel a felszínre. És ha vele gondoltok, hogy mennyire fontos az, hogy mi hívő emberek szent szellemmel teljes emberek legyünk, ezen a ponton is látod, hogy a Szent Szellem által lehetséges az, hogy a napokban, a mindennapokban, a hétköznapokban is Jézust Úrnak lásd. Jézust Úrnak tud kijelenteni, és amikor szólsz, hogy Jézus a Krisztus, ő az Úr, ez a szó egy Szent Szellemtől való kinyilatkoztatásból, kijelentésből jön elő a szánkból, és ne egy hiába való beszéd legyen. Nem tudom, értitek-e? Tehát Isten szelleme az, aki Jézus, a názareti Jézust, aki testben jött egy ember, a emberi szemek számára egy törékeny emberi testben lévő ember volt pusztán, az emberi szemnek a számára. Erről a názareti Jézus Krisztusról, erről a názareti Jézusról a Szent Szellem által lehet kijelentést venni, hogy ő egyenlő az Istennel. Ő az Isten. És amíg éppen az Isten te és én kimeríteni a megismerésben soha nem fogod tudni, azonképpen a Jézus Krisztusnak a megismerését sem fogod tudni soha kimeríteni, sem te, sem én. Óriási gátja a szellemben való növekedésünknek az, amikor befejeztük a Krisztus megismerését a megtéréssel és az újjászületéssel. És a mai kereszténységünknek ez egy óriási kísértése és akadálya, hogy a hívő emberek kipipálják a názareti Jézus Krisztus ismeretét azzal, hogy megismerték azt, hogy a bűneikből őket megtisztította, megtértek és kész. És valahogy megpróbálunk, amikor ez elhalványul a szellemünkben, szívünkben, egy önálló keresztény életet élni, sok fontos igazságot összehozni és felhalmozni, anélkül, hogy ebben a kijelentésben, kinyilatkozásban mélyülnénk. Nem tudom, ez így fogható, érthető. Elkezdünk sok olyan dolgról beszélni, ami fontos és jó, de mégis a forrástól elvisz bennünket. Csak filozófia. Emberi okoskodás. Isteni erő nélkül. A Szent Szellem kenete nélkül. Ezért arra bátorítja a Pál apostol által a Szentlélek a mi szívünket, hogy a Szent Szellemmel járjunk, és a Szent Szellem által egy mélyebb megértése jussunk újra és újra, amiképpen szemléljük a Krisztust, hogy ki is ő valójában. Ezzel fogunk foglalkozni, kb. 3 alkalmat fogunk szánni ennek. Az Úr is megengedi és megéljük, hogy mit jelent ez a Krisztusnak kijelentése, kinyilatkoztatása, aztán mit jelent az ember szájában ez a kijelentés, hogy válik isteni erővé az ember szájában az isteni szó, és arról is fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusban Istennek a dicsősége megjelent. Az Isten dicsőségről is fogunk beszélni. Megpróbálunk úgy beszélni ezekről, hogy teljesen hétköznapi módon megfoghatóak legyenek, és működőképesek legyenek. Nyilván szellemi dolgokról beszélünk, tehát nem közönséges dolgokról beszélünk. A János Evangélium a 14. részéhez odalapoztok, akkor ebben a kijelentésben előrevisz bennünket János által a Szentlélek. És tudnotok kell, hogy János, amikor elszánta magát, hogy megírja az evangéliumát, akkor ő ismerte valószínűleg már mind a 3 evangéliumot. Tehát ismerte a Mátét, a Márkot és a Lukácsot. Mégis amikor ezt ismerve, a 3 evangéliumot ismerve gondolkodott, akkor azt mondta, hogy valamit még hozzá kell ezt tenni. Tehát valami még hiányzik. Még valamivel az isteni kijelentést megpróbálja teljesebbé tenni. És János evangélium egy különleges evangélium, ugye később is iratott. Kicsit már távlatokban vagyunk a Jézus földi szolgálatánál, az egyház korszakában vagyunk, sok szenvedés, sok harc, üldöztetés járja már át a keresztényeket, és igazán fontossá vált az, hogy kinek is a szívében van a Szentlélek által a kijelentés arról, hogy Jézus Krisztus az Úr. Megmutatkozott a különbség. És János fontosnak tartja, hogy még valamit, ebből a kinyilatkoztásból, a kijelentésből, amit ő megértett Krisztussal kapcsolatban, teljesebbé tegy az egyházat. János 14.4. Ová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tudjátok, ezek azok az igék, amikor Jézus már készül a halálára, és bátorítja a tanítványait, és mondja, hogy az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így van, nem mondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készek a számodokra, mondja ezt korábban, ezek előtt az igék előtt. Tehát ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat, mondja nekik. Tamás erre így szólt. Uram, nem tudjuk hová még, honnan tudnánk akkor az utat? Nagyon jó kijelentés, és nagyon fontos dolog, hogy hát Tamás azt mondja, hogy uram, hogyha elveszítenek a szemem elől, és eltűnsz nekem, hát hogy fogok oda találni, ha te még? Mert eddig mindig láttunk, mentük utánad, és akkor tudtuk az utat. De most elmégy, ahogy mondod, akkor én honnan fogom tudni az utat? És akkor Jézus egy nagyon furcsa választ ad Tamásnak, azt mondja, Tamás, így szólt, így válaszolt neki. Én vagyok az út. Az igazság, azaz valóság, és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismeritek engem, ismernétek az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Nagyon fontos fordulat ez. Szerintem Tamás így néz, és nem ismert kérdezni, mert azt se érti, hogy miről van szó. És Fülöp volt a bátor, folytatja. Fülöp így szólt: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Akkor legalább őt hagyd lássuk. Akkor oda találunk, ahova te mégy. Jézus erre ezt mondta: annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te: mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Nos, Jézusnak nagyon különleges válasza van Fülöpnek. Azt mondja Fülöpnek, hogy eljött hozzátok közétek az atya a mennyből. Engem testben láttok ugyan, de bennem eljött hozzátok az atya Isten. A teremtő Isten, a világot alkotó és fenntartó Isten. Azt mondja nekik Jézus, hogy annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, hogy én egy vagyok az atyával. Az atya én bennem, én az atyában vagyok, és az atya én bennem, és én rajtam keresztül vitte végbe az ő cselekedeteit. Nos, mivel Jézus jól látta, hogy a tanítványok ezt képtelenek befogadni, és nem gondolom, hogy... Tehát látszik a következő versekből, hogy Jézus értette és látta, hogy tanástalanságokat, és látta, hogy nem értik az egészet. Nem esett lenni a tantusz, hogy hogy lehet, hogy az atya meg Jézus ugyanaz, hát ő az Isten fia, ő most király, ő az Isten, hogy lehet az Isten közöttünk, ha mennyben van, hogy imádkozhat az Istenhez, ha az Isten mennyben van, az atya mennyben, ő meg itt van, de hogy lehet itt az atya, ha a mennyben van, akkor most ez hogy van? És akkor nem kérdeznek semmit már, szerintem csak néznek, hogy mi van. És a 15. verstől folytatja Jézus: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Azt mondja Jézus, na, kezdjük egyszerűbben. Ugye azt mondja a Biblia, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, egész elméből, és felbarátolod, mint magadat. Így van? Ezt mondja a Biblia. Tudták nagyon jól, az Ószövetségi Szentírás kijelentés, ez volt. Na, kezdjük az alapoknál. Azért figyeljetek, srácok! Az első lecke, hogy ha szerettek engem, engedelmeskedtek nekem. Hogy döntetek? Ez döntés kérdése. Az engedelmességünk a mi döntésünk függvénye. Ez még nem kell nagy kijelentés, Isten szeretete, az az én döntésem következménye. És azt mondja Jézus Krisztus: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Tehát hoztok egy döntést, és én kérni fogom az atyát, aki egy másik pártfogót, hogy adjon nektek egy másik pártfogót, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezetiteket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Nos, azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezt a fajta tanástalanságot az Isten úgy fogja feloldani, hogy elküldi a Szent Szellemet,
aki által kijelentéseket ad az eklézsiának, olyan kijelentéseket, amelyeket a Szent Szellem nélkül nem bír az ember befogadni és megérteni. Igaz? Azt mondja, Jézus látja őket, azt mondja, figyeljetek, annyi mindenkinek most mondanom nektek, de úgyse értenétek meg. Ezért. Beszélni fog az én atyámmal, mikor elmegyek, hogy küldj el a Szent Szellemét, aki ezeket kijelenti majd nektek. Értitek? Pál ugyanezt mondja. A Szent Szellem által értjük meg, hogy Jézus az Úr. A Szent Szellem által születik meg az ember szellemében egyre mélyebben ez a kijelentés kínálkoztatás, hogy mit jelent, hogy Jézus, a názáreti Jézus az Isten. Egyenlő az Istennel, egyenlő az Atyával. A Szent Szellem vezet el bennünket ebben az igazságban egyre mélyebben és mélyebben, mert ő Krisztusból merít. Krisztus mélységéből merít a mi számunkra. Hogy ezt még jobban megértsük, lapozzatok a Lukács 2-höz, itt a 25. verstől olvassuk az igét. Lukács 2:25-től. Tehát Lukács 2:25-től ezeket az igéket olvassuk. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint, békességgel. Mert megtalálták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme látára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Most látjátok, itt is nagyon fontos kijelentés van a Bibliában a témánkkal kapcsolatosan. Tudjuk azt a 3 Mózes 12:4-ből, fölírhatjátok, 3 Mózes 12:4-ből, hogy a fiú gyermeknél az édesanyjának a tisztulásának az ideje 30 nap volt. Tehát gondoljatok bele, hogy Mária és József egy 30 napos csecsemővel jelenik meg a templomba. Ugye, azból még nem sok mindent lehet kilátni. Tehát valószínűleg Makedón Nagy Sándorról sem mondták meg gyerekkorában, hogy ő lesz a világhódító. Tehát az emberek, mikor odavitték ezt a gyermeket, hogy áldozatot vigyenek, és felajánlják, ugye, mint elsőszülött fiú gyermeket, az Istennek a mózesi törvény szerint, hát láttak ott egy kisgyereket. Hát vittek oda sokat. Abban az időben minden gyereket, akik tényleg keresték az Urat, és megtartották a törvényt, azok megtették minden család. Bevitték, sírt vagy nem sírt, nem tudjuk. Hát ott egy gyerek. És oda megy egy ember, ez a proféta, és azt mondja, ma látták meg szemeim üdvösségedet, tehát az ézsaiási proféciák alapján elkezd profétálni, hogy ez a 30 napos csecsemő az Úr Krisztusa. Megdöbbentő. Az apja és az anyja, akkor hallották ezt a kijelentést, nem értették. Mi? Ez a kicsi gyerek? Ez a Messiás. Ez a Krisztus. Ez az Izrael üdvössége, amelyet a proféták megjövendőltek. Ő lenne az. Nem is értették az egészet. Simeon ebben a gyermekben az Isten szellemének kijelentése által felfedezi a Krisztust. A Messiást. Amen? Látjátok, igaz? Ugyanez van Annával is. Amikor Anna, aki azért nagyon át volt járva Isten szellemével, tudjátok, hogy elég hosszú ideje volt már özvegyasszony,
És özvegységében nem a plegykálkodás adta a fejét, hanem ami szabad ideje maradt abban, hogy nem a gyerekekkel kellett foglalkozni, és nem a háztartást kellett vezetnie, azt mondta, oda szánta magát az imádkozásra, könyörgésre, az Istennek való szolgálatra. És annyira át volt járva Isten szellemével ez az asszony, hogy amikor látja ezt a 30 napos gyereket, gondolom, ez egy csecsemő. Tehát mit nézel ki még egy 30 napos csecsemőből? Én még a pici babás képekből még nagyon meg sem tudom különböztetni a három gyerekemet. Ha nagyon pici, mikor picikét nagyobbak már az arcvonások úgy látszanak, akkor már tudom, hogy na, akkor ez az, ez az. Persze a felesége meg tudja azonnal különböztetni, neki erre jó szeme van, ő Szentlélekkel teljesebb ebben a szempontban, mint én, és jobban látja, az anyák jobban látják. Többet lát belőle, mint én. De apáknak is jól van szellemád a kijelentése a gyerekeikről, hogy többet lát belőlük, mint amit most lehet látni, és ez egy fontos dolog. De most nem erről van szó. Anna Szent Szellemmel átjárt személy volt, és a Szent Szellem kijelentéséből fakadóan látta azt a gyereket. Értitek? Óriási különbség van. Tanítványok Jézust a jelek és csodák ellenére, amiket tett, annak én emberi szemekkel látták. És nem értették, hogy lehet egyenlőségi jel e között az ember között, meg az Isten között. De ugyanez a helyzet a bölcsekkel, akik eljönnek. És gondoljatok bele, Betlehemben még 30 napos sem volt a gyerek, picike volt, vagy pontosan hogy mennyi volt, nem tudjuk, de lényeg az, hogy kicsike volt még, és elmennek, és királyként tisztelik. Ott se értették a szülei, hogy miről van szó, mert ők egy csecsemőt láttak, ahogy szoptatni kell, pellenkázni kell. Ott van az erőtlenség, a testi erőtlenségben, mint egy ember. Úgy született meg. És nem látták ki belőle az Istent. Amikor téged és engem kezd átjárni egyre jobban a Szent Szellem. A Szent Szellem által egyre mélyebb kijelentésekre jutunk a Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Istennek egy szolgája mondta azt, hogy néha indítja a Szentlélek 40 napos bőjtre, és azt mondja, hogy körülbelül a 20-21. Napon kezd felszabadulni a teste a kívánságtól, tehát attól az étel utáni vágytól, kívánságtól, és kezd átfordulni a szelleme, hogy sokkal jobban kezd vágyni már mennyi dolgokra. És azt mondja, hogy a 41 nap környékén már angyalokat lát. Tehát jönnek az angyalok, látja őket, belát a szellemi valóság, a szellemi világba, annyira átjárja az Istennek a szellemének a jelenléte, és a szellemi a kenete. Tehát mondjuk 40 napos bőjt, hogy pusztán azért, hogy angyalokat láss, nem bátorítanálak, hogy elkezdj. És akik ilyen bőjtbe mennek, milyen kijelentésből mennek bele, és megvan a szolgálatukban a kulcsok ehhez, hogy miért kell ezt tenniük, és mire vezet őket Isten szellem ebben. De látnunk kell, hogy amikor egy emberi lélek, szellem átjár az Isten szelleme, egyre mélyebben megérti, hogy ki a Krisztus. És pusztán abból is megláthatod, amikor nézd meg, egy csendes héten vagyunk, és rendszeresebben tudunk igével közösséget vállalni, és jellemzőbbé válik a számunkra, hogy imában, igében gyakoroljuk a közösséget az Istennel. Igaz? Ismerős? Egy csendes hétvégén is, már a csendes hétvégén végén Istennek a jelenléte egyre mélyebben tapasztalható a számunkra. Így van? Igaz? Nézd meg, amikor átjár az Istennek a jelenléte, Istennek a szelleme az igén, az imádságon, az Isten keresése által, egyre mélyebb kijelentéseket veszel az Istenről, egyre boldogabb vagy, egyre erőteljesebb vagy. Szabadabban érzed meg a szellemedet. Így van? Tehát mennyire igaz, amit mond Pál apostol, hogy a Jézust Úrnak a Szent Szellem által mondja valaki, és mennyire érdekes és lényeges kijelentés, hogy a szellemi szemek megnyilása és a Krisztus szemlélése és a hozzávaló hasonlóvá létel között összefüggés van. Minél inkább szemlélem a Krisztus, minél inkább róla gondolkodom, annál inkább meglátom őt, megismerem őt, és annál inkább hasonlóvá kezdek válni hozzá. Szoktam mondani, ha szeretném megújulni, akkor gondolkodj a názáreti Jézus Krisztuson. Olvas róla. Olvas kijelentéseket róla. Tanulmányozd a Bibliát róla, vele kapcsolatban. És meg fog újulni a szellemed. Kapsz egy mélyebb kijelentést tőle. Tehát látod, hogy Simeon a Szent Szellem által kapott kijelentést. Nos, a megújulásra szükségünk van mindannyiunknak újra és újra, hogy egy mélyebb kijelentést vegyünk Krisztusról, és megújuljunk abban, ahogy mi látjuk a názáreti Jézus Krisztust. János az evangéliumában a 20. fejezetben, a 27. versben még nagyon a felszínen tartunk. De az ige kijelentésében Krisztusra kapcsolatban
még a mai témánkhoz képest is nagyon a felszínen tartunk. Az Úr adja meg a nyitottságot a szellememben, meg a szellemetekben, hogy tudjunk mélyebbre menni. És együtt tudjunk haladni. Halleluja. Hát még lehet mondani, hogy jó, ezt tudtam. Lehet, hogy sok mindent tudunk, de azt nem jelenti, hogy Szent Szellem által kijelentést is el is bírunk, tehát, hogy a közelsége a Krisztusnak, a jelenléte a Krisztusnak olyan megragadható a számunkra. János 20:27-től olvassuk a kijelentést, aztán így szólt Tamáshoz, ez Tamás, ez egy őszinte ember volt, ez így van, azt szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tudjátok, hogy Tamás nem akart elhinni, éppen nem ott volt, ahol kellett volna lennie, és csak egy kis kanyar, nagyon fontos, hogy a Szent Szellem által vezetett emberek legyünk, és akkor tegyünk dolgokat, amikor itt van az ideje. Kihagyhatunk találkozásokat a Krisztussal rossz döntések miatt. Olyan találkozásokat, amelyek nehezen pótolhatók. Tamás kihagyott egy nagyon fontos találkozást Krisztussal, amikor Krisztus kijelenti magát az összegyűlt tanítványseregnek. Így van? Nincs ott. Hogy mit csinált, nem tudjuk. Nem akarom elmarasztani Tamás, de lényeg az, hogy nem volt ott. Amikor egy kijelentés jön a közösségnek. És nagyon fontos, hogy jönnek kijelentések egy gyülekezetnek is, és ezek nem mindig vannak. De nem mindig vannak ezek a meglátogatások olyan mértében és módon, hogy azokban a meglátogatásokban ott legyél. Figyelj a Szentlélekre. Mert vannak, amiket nehéz pótolni. És Tamáshoz oda megy, ugye Tamás mondja, hogy ha nem teszem a kezemet, az ujjamat a sebeibe, akkor nem hiszem. És oda mennek Jézus, és mondja, hogy nézd meg. Itt vannak a sebeim, gyere Tamás. Dugd be az ujjadat. Ezek a sebek érted, üttettek rajtam. Ne legyél hitetlen, Tamás. Én vagyok az Isten. Én váltottalak meg, Tamás. És feltámadtam, legyőztem a halált, Tamás. Higgyél. Ne legyél hitetlen, mert ha hitetlenségben maradsz, el vagy választva tőlem. Higgyél, Tamás. És Tamás azt mondja, én Uram, én Istenem. Kürosz. Jahve. Adonai. Tamásnak, tudod, Jézus, mikor lehelt rájuk, ugye, átjárt a Szent Szellemmel, Jézus mondja a beszédeit, kijött Isteni szellem belőle, az ő beszédé által, és Tamásban hit támadt azáltal a beszéd által, amelyet szól Jézus Krisztus, és ezáltal a Szent Szellem által, a kijelentés által szól Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Érted, igaz? Kürosz, Adonai, Jahve. Én Uram és én Istenem. Tehát a Szent Szellem által felfedezi, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ő az Isten. Amen. Érted ezt? Elhomásulhat a szemeink előtt, míg a testi módon kezdünk élni. És amikor önfejűen elkezdjük a saját útunkat járni, el tud homályosulni előttünk ez a kijelentés. Hogy ő az Isten. Én Uram vagy. És én Istenem. Hozzá tartozom. Milyen fantasztikus kijelentés, amit kap Tamás. És azt mondja, Tamás, mivel látsz, hiszel. De mondom neked, boldogabbak azok, akik nem látnak fizikai szemeikkel, mégis hisznek. Mert szellemi szemeikkel látnak. És a Szent Szellem által kijelentésben járnak. Ezek lehetünk mi. És ez a korszak van most. Mivel látsz engem, hiszel, mondja a 29. versben, boldog, akik nem látnak és hisznek. Halleluja. Tehát a boldogságnak egy kulcsa ez a kijelentés. Az a keresztény ember tud egy boldog keresztény életet élni, akiben ez a kijelentés gazdagon megvan. És egyre inkább gazdagodik, hogy én Uram és én Istenem. Ha csak egy kicsit most belegondoltunk ebbe, már figyeltem az arcotokat, hogy Tamásnak a felfedezése, hogy én Uram és én Istenem, hozzátartozom, önmagában már ez örömet hoz a szellemünkbe. Igaz? Igaz? Akkor kezd eljutni hozzád ez az ige, ez a kijelentés, a szellemedet kezdi átjárni, már fölhozza benne az örömöt, a biztonságérzetet, egy komfort érzetet hoz a Krisztusban számodra, egy örömöt hoz be. Az örömtelenségünk oka, hogy el vagyunk
távolodva a Krisztustól. És sok minden fontossá válik így az életünkben, mint mondtam, az időt el fogjuk tölteni mással. Mert az elterik, az időt nem lehet bespájzolni. Amikor kezdjünk ebben a kijelentésben gazdagodni, az örömünk növekszik az Úrban. Ez megint csak, mikor megérint egy kicsit bennünket, már átjár a szemünket. Gondolj bele, most egy picit érintett meg, mi van akkor, ha ebben gazdagon jársz? Fantasztikus, nem? Hát csak belegondolsz, rágondolsz, megbátorodik a szellemed. Másképpen dicséred az Urat, másképpen kezdesz bizonyságtételt tenni, másképpen jönnek elő a dolgok, másképpen harcolsz meg dolgokat, és másképpen hozok döntéseket. Igaz, mennyire fontos? Hátul is ott vagytok még? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja egy János, sok 30. vers, János 20.30-tól, sok más jelet is tett Jézus tanítványai szeme láttára, amelyeknek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig, mondja János, leírja a titkot, hogy miért írta le az evangéliumot. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia. És ebben a hitben, azt mondja János, életetek legyen az ő nevében. Azt mondja János, hogy egy dolog, ami a kijelentés megírására sarkalta őt, hogy megértsük, hogy Jézus, a Krisztus az Isten fia. És ezáltal, hit által az életben gazdagodjunk meg, életünk legyen, megéletesedjünk az ő nevében. Az ő nevében. Tehát amikor az ő neve, nevének kimondása nem hiába jön ki a szánkból, hanem hittel telve, bizonyossággal telve a szívünkben. Tehát János ezért itt az evangéliumot azt mondja. A következő pontunk a Jézus Krisztus testé létele és az igének a testé létele. Lapozzatok a János evangélium első fejezethez, itt fogunk elidőzni egy kicsit. Tehát tovább megyünk ebben a kijelentésben. János evangélium első rész, első vers. Első három verset olvassuk, majd a 14-es verset. Tudtok még figyelni? Integessetek, ha figyeltek. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja János 1-től az ige. Tehát az első három verset olvassuk, aztán pedig a 14-es verset. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Fölteszem a kérdést, hogy hányan értettétek eddig meg ezeket az ige verseket igazán? A válaszunk körülbelül hasonló. János 1.14. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Azaz valósággal. Az igazság valóság. Tehát valóságos módon. Szóval ezek az igék, ezek olyan mély kijelentések, amelyeket biztos, hogy benne mindannyian sokszor átolvastunk már, és akkor... És akkor már most nem tudom, hogy ki kivel van. Hogy most ige, hogy kinél van? Most mi volt az ige? Jó, Jézus volt az ige, de hogy van Istennél? Ő volt kezdetben? Istennél volt? Nem volt? Mi? Hogy? Hogy lett testé? És akkor próbálkozhatunk itt mindenféle dolgot összeeszkáválni, és nem biztos, hogy összeeszkáválni, csak talán megpróbálni, megérteni, és biztos, hogy meg is értjük az igazságnak egy elemeit, egy részét, és most sem gondolom, hogy a teljeset ki fogjuk meríteni, de talán kicsit mélyebben megértjük ezeket az igéket, de csak a Szent Szellem által. Ezért volt nagyon fontos például az a közös imádság, amire indult a Szentlélek imit, hogy nyiss meg a szemünket. Nyisd meg a szemünket, Uram. Imádkozzunk most együtt, jó? Üljünk tovább, imádkozzunk együtt. Kérlek, imádkozz velem. Mennyi atyám, köszönöm szeretetedet, jóságodat, kegyelmedet, amelyet Krisztusban megmutattál nekem. Köszönöm neked mindazt, amit benne már felfedezhettem. Megismerhettem. Most kérlek, add Szent Szellemedet. Nyisd meg az én szellemi szemeimet. Hogy mélyebb megértése jussak. Hogy Krisztus jobban megismerjem. Adj kegyelmet, Uram. És megalázom magam előtted. Leteszem az elmém gondolatait. Az eddig ismereteimet is, Uram. És megvallom, Uram, hogy szükségem van Szent Szellemet kijelentésére. Hogy Krisztus még mélyebben, jobban megismerjem, megértsem. És köszönöm, hogy ez lehetséges. Amen. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És először is el kell kicsit időzünk az ige témájánál. Maga az ige, ugye a magyar nyelvben is a beszéd, vagy szó, ahogy fordítják ezt a logosz szót a magyar biblia fordítók, nem igazán tudja visszaadni nekünk azt a kijelentést, amely eszközként a görög nyelvben adatott az evangélium írójának, az evangélium íróinak, és Pál apostolnak is, aki a újszövetségi szentíratok egy részét írta, és Péternek, Jánosnak, Júdásnak, Jakabnak adatott, és többi evangélistának. A logosz szó legalább három dolgot jelent az eredeti szövegben, a görög nyelvben. Tehát a görög ember, amikor hallotta ezt egy logosz, akkor ebben nem csak igét értett, nem csak szót vagy beszédet értett, mint mi, ahogy ezt tudjuk fordítani, egyébként ami igaz is, tehát a jelentése igaz, de ennél sokkal többet értett egy görög ember. A görög kultúrában lévő ember, egy sokkal több minden nyílt meg előtte, amikor azt mondta, hogy logosz. Egy kicsit nézzük meg, ahhoz, hogy megértsük, mi volt a kezdetben az ige, kezdetben Istennél, Isten, stb. Isten volt az ige. Először is jelenti a bölcsességet. Úgy is nevezték ezt a görögök, hogy néma beszéd. Hangzó szó kimondása előtti néma beszéd. És ez a néma beszéd egy bölcsességet jelentett. Jelentette egy indítékot, motivációt, átgondolást, megfontolást. Tehát maga, amikor azt mondta valaki, hogy logosz, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy valaki beszél, valaki kimond egy szót, vagy valaki megtesz valamit, hanem azt is értették alatt, hogy valaki valamilyen indítékkal tesz valamit. Az indítékot, a tervezést, a bölcsességet is jelentette a logosz. Na most, amikor azt mondjuk, hogy a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz, akkor azt jelenti, hogy a bölcsesség, az eltervezés Istennél volt, és Isten volt a bölcsesség például. Tehát így is lehet ezt az igét megragadni, és amikor ezt görögül hallották, akkor ezt így is értették. Nekünk ugye a nyelvünkből fakadóan a gondolkodásmódunk is korlátozott. Mert a nyelv meghatározza a gondolkodásmódot is, pozitívan és negatívan is. Aztán a következő dolog, amit jelent, ami a beszédből kisarjad vagy terem. Tehát a logosz ezt is jelenti, hogy valami ebből a beszédből létre fog jönni, belőle kisarjad vagy terem. És ezzel fogunk majd valamikor foglalkozni, hogy az emberi beszéd és Istennek a beszéde témával. Tehát a szó kimondásából létrejött valóság, vagy maradandó változás. Ezt is jelenti a logosz. Tehát a változás a gyümölcs Istennél volt, és Isten volt a változás. A gyümölcs, a termés. Ezt is jelenti. Aztán csak egy példa, amit hallottam én is, és szoktam alkalmazni, hogy csak hogy megértsük a mai élethelyzetben. Ugye amikor azt mondom, hogy a feleségem kérdezi, hogy kérsz enni? Igen. Ugye ez meghoz egy változás létre a folytatásban. De ennél jelentőség teljesebb változáshoz létre, hozott létre az életemben, amikor megkérdezték tőlem, hogy szereted-e őt, Istentől elszeretett-e tiszta szívből? Igen. Hűséges lesz-e hozzá? Egészségében, vezességében, jó és rosszabban egyáltalán? Igen. És mikor ezeket az igeneket az ember kimondta, akkor utána én egy fél lettem. Egy fél lettem, már nem egy fiú voltam, egy legény voltam, hanem fél lettem, és úton voltam az, hogy családapa legyek. És a feleségem életében is létrehozott ez az igen egy nagyon radikális változás, ami a sorsát, a jövőjét megváltoztatta mindkettőnknek. Ő innentől kezdve hozzám tartozik, a feleségem, és ebben az igenben össze van kötve az életünk egy szövetség kapcsolatban. Igaz? Ez az igen, ez a logosz, egy maradandó változáshoz hozott létre az életünkben. Na, ugyanilyen az Isten logosza, amelyből terem valami, egy maradandó változáshoz létre. De ugyanilyen például, amit hallottam egy példát, hogy amikor azt mondja a ítélő bíró, hogy 2 év. Ugye mondanom, hogy hát meddig elsősorban 2 év, ez is jelent valamit, de amikor egy bíró mondja, hogy 2 év, annak az emberek a sorsát az meghatározza a következő 2 évre. Így van? Ez a szó, kimondott szó, hoz egy változást. Egy picit csak a következő témákhoz. Tehát a beszéd által szellemi valóság indul el. A beszédünk által létrehozunk, elindítunk dolgokat a hallgatókban. A beszédünkből kinőnek dolgok, melyek vagy jók, vagy rosszak. És ezzel még majd foglalkozunk egy kicsit. És mennyire fontos, hogy Úrnak nevét hiába neved a szádra, meg a beszéd téma, amit a Biblia milyen elemez. Nem véletlenül. Aztán a harmadik dolog, amit jelent a logosz, maga a hangzó szó, az a kimondott beszéd, tehát maga a hangformájában megjelenő, hallható beszéd. Na, menjünk tovább. Tehát azt olvastuk, hogy az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nos, Jézus Krisztus öröktől fogva való, és örökké valóságáról beszéljünk egy kicsit. Az Egyenes egyben azt olvastuk, hogy kezdetben volt az ige, azaz a logosz, és az ige, azaz a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz, azaz ige. Ő kezdetben Istennél volt. Hogyan is érthető meg ez a kijelentés, kinyilatkoztatás? Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus már létezett az ő testetöltése előtt is. Sőt, azt is látjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus létezett már a világ teremtése előtt is. Így van? Így van? Halleluja! Azt mondja a Biblia, hogy a logosz Istennél volt, mielőtt a teremtő szót kibocsátotta volna, és a teremtő szóból kisarjat volna az élet. Tehát létrejött volna, előjött volna a láthatatlanból a látható, mielőtt a szó, a logosz, mint beszéd kijött volna az Istentől, és a változás hozott volna, ez a szó, ez a logosz Istennél volt. Igaz? És itt ma értjük a logosznál, ugye a logoszban benne van a bölcsesség, az eltervezés, az indíték is. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az ige a bölcsesség által, Isten tervezése, előrelátása által Istennél volt, még mielőtt kibocsátotta volna azt. És a teremtett világ a szava által létrejött volna. Ez érthető? Érthető? Fogható? Tehát Istennél volt a bölcsesség, a bölcs tervezés, ő gondolkodott, tervezte a világ teremtését, az univerzum megalkotását, még mielőtt kibocsátotta volna a teremtő szót. És a logoszban benne van ez is. Tehát nem csak kibocsátása a szónak, a Isten teremtő szavának, hanem az eltervezés is benne van. A bölcsesség benne van. Érthető ez? Ugye ez Istennél volt. Istennél volt ez a bölcsesség a teremtés kezdete előtt. Ez belátható, nem? Hát Isten nem csak azt mondja, nézzük meg, hogy fog kinézni ez a csillag. Nézzük meg, de jól néz ki. Nézzük meg a holdat. Tehát nem ilyen találomra alkotta a világot az Isten, hanem bölcsen megtervezte. Amen. Eddig együtt vagyunk? Nos. Az Isten előre eltervezte, hogy a fiában önmagát adja és áldozza fel az általa alkotott és szeretett emberért. Így lett Jézus Krisztus az elsőszülött minden teremtmény előtt. Erről is beszél a Biblia, mindjárt megnézzük, néhány nehezen érthető kijelentés jön Pál apostol által ezekről a dolgokról. Tehát Krisztus már létezett, mielőtt a teremtő szó elhangzott volna. A teremtés az Atya a Fiúra nézve indította el, aki által, akiben és akire nézve áll fenn a mindenség. Ő a logosz. Jézus Krisztus a logosz.
Ő a Istennek a szava, logosza, de mindjárt megnézzük, mert több kijelentés is van még az Ószövetségben is erről, hogy az Isten bölcsessége, az Isten tervezése, az maga Krisztus. Amíg Isten kalkulált és tervezett a világgal, és látta, hogy el fog bukni ez a világ, akkor jön létre ez a gondolat, ez a logosz, ez a valóság az Isten fia. És jön lép elő, és lesz valóságossá az atya. Ezt tudom, hogy ez nagy recseg, és mikor először ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor be is fejeztem, mert azt mondtam, hogy ez már az eretnekség határát súrolja. Mert olyan, visszamegyünk az ige kijelentése alapján, és amit János ad elénk, tehát ez nem egy új dolog, ez kinyilatkoztatás, ez nekünk adatott, visszamegyünk a teremtő szó elhangzása elé. Az örökké valóságnak egy olyan pontjára, ahol Jézus már létezett. És megszületett a fiú. Mert Biblia azt mondja, hogy mindenek előtt ő született meg. Maga Krisztus az az ige, az a logosz, amely az isteni bölcsesség, a teremtés, a teremtéssel kapcsolatos bölcsesség, eltervezés, átgondolás és isteni indíték, az Istennek a szeretete. Isten jól tudta, mi fog történni a teremtettségben, ezért eltervezte a teremtettségben, hogy a fiú a megoldás. A fiúból indult el a sikeres gondolat. A sikeres tervezés csak názáreti Jézus Krisztus által lehetséges, mert ha nem lett volna a fiú, a teremtés előtt nem létezett volna a bölcsessége az Istennek, mint valóság, akkor nem indult volna a teremtés, és te sem létezné meg én sem. És ha léteznénk, akkor semmi remény nem lenne a számunkra. De mivel a fiú megszületett, valamikor nagyon régen, tehát régen ez nem jó szó, mert az örökké valóságban, értitek, tehát az időtlenségben születik meg a Istennek a szívén, és amikor megszületik a fiú, hogy benne ebben a fiúban az atya önmagát osztja meg a tőle elszakadt emberrel, ez a motiváció és indíték volt az, ami a világot létrehozta, és ami által Isten azt mondta, na legyen. Értitek? Integessetek. Tudom, hogy nagyon meredek. És bátorítalak, hogy még gondolkodjatok ezzel, mert ez ilyen agykisülős történet. Tényleg az. Jó. Nézzük meg az igéket. Zsoltárok 90. rész, második vers. Zsoltárok 90. rész 2. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké, vagy te, ó Isten! Hova jutottunk el? Hogy Jahve, Adonai, Úr, Jézus Krisztus. Igaz? Ezt megértettük. Eddig tanulmányozva az igét, az ige kijelentéséből megértettük, hogy Jahve a vagyok, Adonai az Úr, Kyrios, tehát az Úr, a Krisztus, az egy, a názáreti Jézus Krisztus, az egy. Így a Krisztus, tehát a címmel. Tehát a Krisztus mielőtt a föld és a világ létrejött volna, öröktől fogva, mindörökké, vagy te, ó Krisztus. Így lehetséges az, hogy az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Kezdemben volt az ige. Vele kezdődött, és indult el minden. Az egész teremtettség, az egész teremtés az igével indult el. Hát azzal, hogy az Isten elkezdett tervezni a teremtést, és ez a bölcsesség maga Krisztus volt. Akiben, akire nézve, és majd aki által teremti a világ mindenséget az Isten. Képbe vagytok? Haladunk? Próbálom. Na, most megyünk még igékkel, még mindig ezzel foglalkozunk, még mélyebben foglalkozunk ezzel az igék alapján. János 17:4 és 5-ös versek. Azt mondja, a főpap imában így imádkozik a mi Urunk. Én, János 14, 17:4-5. Én megdicsőítelek téged a földön azzal, hogy megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt a világ lett. Mielőtt a világ lett. Tehát a názáreti Jézus Krisztus testetöltése előtt már bírta azt a dicsőséget, amelyben vissza fog jönni érted. Az ő dicsősége öröktől fogva van. Az Isten tervezéséből, bölcsességéből fakadóan, és ez megdöbbentő, hogy amikor a Krisztus által és a Krisztusra nézve teremtő univerzumot, a világ mindenségét, akkor te vagy neki fontos, meg én. Tehát ebből a dicsőségből fakadóan az Isten azt mondta, hogy érted és értem megalkotja a világ mindenséget, és útnak indít téged és engem az élő sorába. Döbbenetes. De az Isten bölcsessége, ami a fiúban nyilvánult meg, azért gondolkodott, azért tervezett, hogy életet adjon neked, és megmentsen téged. Annyira fontos voltál neki. Most érzed a szívedben, és az én is a szívemben, hogy mennyire keveset értek én meg ebből. És milyen gazdagság lenne ebben, hogy én ezt megérteném, az Isten mennyire szeret engem. Hogy mennyire fontos voltam az Istennek, milyen erő származik ebből. És milyen fontos, hogy igenis tanulmányozzuk az írásokat, és gondolkodjunk a názáreti Jézus Krisztusról, mert ebben a kijelentésben erő van. Erő van, győzelem van. Aztán a János 1:3, ugye azt olvastuk, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát Isten logosza, aki a fiú, a Krisztus, által lettek a dolgok. Értitek? Tehát a megváltás gondolata, a szabadítás gondolata a teremtettségben ott van már az idő kezdete előtt. Az Istennél. És ez Jézus Krisztus. És fantasztikus kijelentések. Ezek lapozatok kérlek a példabeszédek könyve 8. fejezetéhez, mert szeretném, ha követnétek a szemetek ezeket az igéket, mert gyönyörűségesek. Példabeszédek 8:22. Meglátjuk, meddig jutunk. Példabeszédek 8:22. Fantasztikus igék. Tehát az eddig elhangzottak fényében, most olvassuk ezeket az igéket, hát valami csodálatos, tehát elképesztő. Legalábbis én így élem meg. Remélem, hogy mind többen így fogjuk megélni. És így éljük meg. Nyilván ugye én gondolkodtam ezeken már régóta, mielőtt idejöttem ezekkel a gondolatokkal. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges régen. Tehát a kezdete a teremtésnek a Krisztus, értitek? Azért a kezdete a teremtésnek, mert ő az isteni bölcsesség. Hát őben és ő rá nézve alkotta az Isten az univerzumot, tehát Krisztusban és Krisztusra nézve látta egyáltalán értelmét indítani. A teremtést, értel és értem. Azért ő az első. Ha ő nincs, ő a gyökere az egésznek, ha ő nincs, nincs értelme folytatni. Ezért a fiú jött létre először, a megváltás csodája, hogy az Isten atyává lett, és fiúvá lett. Ősi időkben, és itt is látjátok, tehát nagyon fontos, hogy ezeket kijelenti a Biblia. Tehát ezek olyan dolgok, ami kijelentett dolgok, ezek nem titkok. Ezek ki vannak jelentve a mi számunkra. Az ősi időkben formált engem kezdetben a föld keletkezése előtt. Tehát formálott, Isten ízlegette a gondolatot, a teremtést. Ez csilla, milyen lesz, amikor elindul kis babaként, és fog felnőni az életben.
És hova fog jutni? És mindegy olyan. Isten gondolkod, ízlelgette ezt a gondolatot. És végig látta a bukásunkat. Látta a Lucifer bukását, látta az ember lázadását, látta a háborúkat, a szenvedést, a fájdalmat. És azt mondja, ennek így nincs értelme. Hogy lehetne? Hogy lehetne? A fiú. A fiú. Adni kell neki egy esélyt. Egy utat. Egy valóságot. Az életet. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem. Halleluja. Mikor még nem voltak tele a források vízzel, mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt, megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Halleluja. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz átlépesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap. Szín előtt játszadozva mindenkor. Milyen mélység, milyen szoros kapcsolat az atya és a fiú között, amiről lemondott az atya értelés értelme. Gondolj bele, az egész teremtés művén ott játszadozott a fiú. Együtt csinálták. Fiam, látod, milyen szép. Na, csináljuk meg az eget. Állítsuk meg a felhőket. Nézd a mélység forrásait. Na, a tengereket tegyük bele a medrükbe. Eddig és nem tovább. Nézd, fiam, ott játszadoztam azt, hogy az atyámnál, mikor ő teremtette a világot. Ott voltam a keze ügyében, mikor dolgoztunk, csináltuk a dolgokat. Gyönyörűsége voltam. Mikor rám nézett, azt mondta, van értelme. Az Isten nem azért látta értelmét a teremtésnek, mert rád nézett, vagy rám. Ha ránk nézett volna, semmi értelme nem lett volna az egészet elindítani. De mikor a fiúra nézett, azt mondta, szuper, megcsináljuk. És azt mondta, gyönyörködött bennem. Íme az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor odáll a bűnösök sorába Jézus a bemerítéskor, és azt mondja, így kell, hogy beteljen rajtunk minden logosz, minden ige, Isten minden eltervezése, és minden kimondott szava. És az atya azt mondja, ó fiam, gyönyörködöm benned. És milyen fájdalom lehetett az atyának a Getsemáné kert tusája, a Golgota, hogy szótlanul kellett végbe nézné, amíg mi megöljük az ő fiát, aki értünk született, aki értünk jött létre, értünk született meg az atyánál, az Istennél. Ez félelmetes mélység, és mennyire kimeríthetetlen mélység, igaz? A megváltás csodája. Mennyire gyerekcipőben járok, mennyire elszakadtam ennek a mélységétől, mennyire távol vagyok a megváltás csodájának megértésétől, és milyen szegény vagyok emiatt. Mennyi erőtlenségem származik ebből? Mennyi bűn fakad ebből az életemben? Mennyi rossz döntés fakad ebből az életemben? Mennyire rászorulok a Szent Szent kijelentésére ezzel kapcsolatban? Igaz? Mennyire fontos, hogy megújuljak ebben a kijelentésben? És akkor azt mondja a fiú, gondolj bele, hát a fiú mindent tudott, hogy mi lesz. A fiú előtt nem volt elejtve semmi. Tudta, hogy egyszer el kell jönni értünk. És mégis ezt mondja a Biblia. Játszadoztam a föld kerekségén, gyönyörködtem az emberekben. Hát, elképesztő. Hát mi gyönyörködni való van bennem? Még benned lehet, hogy van. De ez a szemléletmód, ahogy az Isten fia néz téged és engem, minden képutatásunkkal, minden hazugságunkkal, minden hiába való énekünkkel együtt, amiket elengedünk, és közben a szívünk annyira messze van tőle, és olyan rossz döntéseket hoztunk már, és mondjuk, hogy minden megteszünk, amit akarsz. És ennek én azt mondja, látom benne a győztest. Látom benne a jövőt. Gyönyörködöm benned, látom azt, aki lehetnél. És látom, aki lehetsz. ezzel a szemléletmóddal, hát hogy lehetne gyönyörködni bennünk, ha nem amiatt, akivé lehetünk ezáltal a kijelentés által. Igaz? És ez a Krisztusról kijelentés a példabeszédek könyvében az Ószövetségben megjelenik, amelynek újszövetségi részét a Kolossi levélben olvassuk. Lapozzatok a Kolossi levélhez. Kolossi 1.12-től olvassuk. Reméljük, befutunk a célba. Tehát Kolossi 1.12-től. Kérlek, kövessétek a Bibliáitokban. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ugye ez a világosság, amikor megérted, hogy ki a Krisztus, és ki vagy te. És érzed, hogy ennek a világosságnak van gazdagsága, van, növekedhet ez a világosság. Igaz? Tud növekedni ez a világosság bennünk, a szívünkben, szellemünkben. El tudod fogadni ezt? Boldogassa, igen. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Akiben van a megváltásunk, és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe. Az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden mennyen és földön a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő elő volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. 30 napos csecsemő. És Simeon a próféta meglátja benne az Isten teljességét, hogy benne lakozik. Hihetetlen. Anna a prófétanő felismeri, hogy benne az Isten látogatta meg az embereket. És hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Nagyon fantasztikus és mély kijelentés. Tehát tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakozzék, hogy általa békéltesse meg önmagával mindent, a földön és a mennyben. A Krisztus megbékéltető szolgálata érvényes a földi életünkre, és érvényes az örökké valóságunkra nézve. Mind a földi életünkben egy változás hoz létre, és ez a változás maradandó egészen az örökké valóságig, a mennyig. Az az Isten fiúság, az a megváltás, amit Krisztus hozott el nekünk, az örökké való, az a miénk, annak a részesei vagyunk, ha megmaradunk hitben szilárdan. El nem tántorodva az evangélium reménységétől. És Pál figyelmeztet bennünket. Igen, a hívő emberek egyik legnagyobb kísértése ebben a korszakban is, hogy a szívünk elhajlik az evangélium reménységétől. Az örök élettől, a mennyei királyságtól, Isten megváltó erejének, hatalmának, működő erejétől, a földön, a földi életünkben, a mindennapokban, az evangélium reménységétől, hogy őhozzá tartozunk, az övéi vagyunk, rabszolgája vagyunk a Krisztusnak, nem is tehetnénk mást, a vérén vásárolt meg bennünket, az övéi vagyunk. Ennek a reménységétől. Azt mondja, ne tántorodjon el a szívetek. És négy dolog, amiről beszél itt az ige, Krisztusra nézve, ugye ő az Isten, a láthatatlan Isten képe, Erről majd talán kicsit később a dicsőségnél beszélünk. Majd valamikor, ha Isten úgy látja jónak, és elérkezünk odáig, nem ma már. Létezett már a mennyi és a föld teremtése előtt, tehát a mennyei lények teremtése előtt is létezett már. Miért a mennyet megalkotta az Isten, és a mennyei angyalokat és a seregeit Isten megalkotta, Jézus Krisztus, az Isten fia már létezett. A mennyet is ő benne, és ő rá nézve alkotta az Isten. A világmindenség benne áll fenn, és általa teremtett, tehát a Krisztus által. Itt beszélünk a tekintély kérdéséről. A tekintély két dologból származik, az isteni tekintély. Egyrészt származik az isteni erőből, isteni kenetből, amelyet Isten ad az ő felkent szolgáinak. Ugye ez a tekintélyt, amikor Isten megnyilvánul, megmutatja magát egy emberen keresztül. Gyümölcsökről például. A szolgálatnak gyümölcséről, életének gyümölcséről. Aztán származik az elhívás sorrendjéből. Tehát mai életben, ugye mondja a Biblia, hogy tiszteld az ősz halántékút, tehát állj fel, kelj fel, öregembert látsz. Van a Bibliában egy világos kijelentés, aki előbb jött, azt tiszteld. Erről szól a gyerek játékban, hogy új játékos nem kímélünk, te vagy a fogó. Ugye? Mennyire már gyerekeknél is, ha tisztelet, ott van, hogy én már régebb óta vagyok itt, te meg új vagy. Az egyházban is így van. Tehát azért a fiatalabb keresztények kell tiszteljék az idősebbeket. Pál apostol addig megy, hogy elmentem 14 évi szolgált után Jeruzsálembe, hogy a tekintélyesek elé tárjam az evangéliumot, amit hirdetek, hogy nehogy hiába fussak. És szolgálatom nehogy hiába való legyen. Mert ők előbb lettek Krisztus követői, mint én. Pedig rajtam keresztül mondja Pál, hogy több munkát végzett el az Úr. De mégis a kenet, az ajándék nagysága ellenére, mivel Péteréket és az apostolokat hamarabb hívta el az Úr, az elhívásukban megelőzték Pált, Pál tiszteli őket. Így van. Jézus Krisztus, mivel elhívásban megelőzi őt János, bemerítő János, tiszteli és elmegy hozzá, hogy János bizonyosságot tegyen róla. Ez az isteni rend. Az elhívásban téged megelőzőt tisztelet illeti, mert előbb hivatott el, mint te. És tisztelet másik forrás és alapja pedig a kenet. Isteni erő, amely adatik, és a tekintének, isteni tekintének. A forrása pedig a kenet, amelyet Isten ad, isteni erő, amelyet adott. Nos, tehát Jézus Krisztus mivel mindenkinél előbb hivatott el. Tehát minden szellemi lénynél és teremtett lényén előhivatott el, és erőben, dicsőségben, hatalomban is a legnagyobb kenet és hatalom az övé, ezért minden teremtménynek őt tisztelnie kell. Így van? Mi új játékosok vagyunk, új játékos nem kínélünk, tehát nekünk nem maradt más hátra, hogy aki legelőször született, legelőször jött, legelőször hivatott el, mi azt mondjuk, tisztelünk téged, Úr Jézus, te vagy az első szülött. Hogy minden tekintetben te legyél az első. Amen? Úgy legyen. Amen. Nos. Lucifer már Krisztusra nézve teremtetett. Bekalkulálva bukását. És ennek a elhívásban való elsődlegességnek és tekintélyben való elsődlegességnek nem akart meghajolni. És föllázadt a Krisztus tekintélye ellen. És a lázadás, az elsőleges lázadás a mennyben e körül forgott, és ebben a betekintést ad nekünk egy zsidókhoz írt levél első fejezete, amelyre most nincs időnk kitérni, már beszéltem néhányszor erről. Föllázad Lucifer, Isten bekalkulálta, ezt tudta, mert a fiúra nézve alkotta, teremtette a világ mindenséget, és tudta, hogy helyreállás fog hozni a mennyben is. A Krisztus. Le fog jönni, a levettetett, világba levettetett Lucifert, sátánt és démonit le fogja győzni, és hatalmát, erejét, dicsőségét, és elhívásban való elsőségét bizonyítani fogja a szeretetből fakadó áldozat által. Az alázat által. Az önfeladás által. Lucifer ezt nem értette.
Tehát ő úgy gondolta, hogy ez erőseki a győzelem. Le kell gyűrni, le kell győzni, le kell igázni. És jött ez a názáreti Jézus Krisztus csecsemőként, alázatosan, isteni hatalmát arra használt, hogy megszabadítsa az embereket, és majd mindjárt erről beszélek még, és azt mondta Lucifer, neki elment az esze. Hátrahagyta a dicsőséget, amely kezdettől fogva az övé volt, ami miatt engem kirúgtak a mennyből. És ide jött emberként, azt mondja a Biblia, szárcban jelent meg, tehát kísérthető hús testben jelent meg a Krisztus, törékenyen, fájdalomra nyitottan, vagy nyilván a fájdalom átjárt, és ugyanúgy érezte a fájdalmat, mint tenni, amikor megszorul az ujjadat. Éhezett, éhség, és mindenféle dolog átjárta az ő testét. És azt mondja Lucifer, ez egy könnyű préda. És kereste a módját, hogy tudja megölni. És ha kifeszíti a keresztre az Isten fiát, azt mondta, na, ami nem sikerült a mennyben, sikerült a földön. Igen ám, csak Isten harmadra megrázta a földet, és fölhozta Isten örökkévaló szelleme által, az élet szelleme által a fiút a sírból. Feltámadt, és Lucifernek leest az ála, hogy nem csak a mennybe győzték le, a földön is. És ezáltal a földön a bűnhatalma, a halálhatalmára rekesztett ember számára kinyílt az út a mennybe. Ezt osztály Jézus Krisztus alázatosan, szolgáló szívvel, szerint lélekkel, magát másokért adva. Mutatkozott meg Isten hatalma és ereje ebben a földi dimenzióban. És ezáltal gondoskodott Isten az ember megváltásáról. Mert ez 1 János 1.14-ben olvastuk, az ige testé lett, közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, hogy az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus Krisztus tehát szárcban, hústestben jött el, azt mondja a Biblia, az ige testé lett, szárccá lett, hozzánk hasonló hústestben jött el, mint te vagy én. Elképesztő. Közöttünk lakott, azt mondja a Biblia, és ugye Jánosnak mindjárt nézzük a másik kérdést, amit ad rajta kezdve a Szentlélek. És láttuk az ő dicsőségét, a doxa, erről még később beszélünk, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel, ami azt jelenti örömmel, kedvességgel, szelídséggel, jó indulattal, kivételezéssel. Kivételtett velünk. Nem az következett velünk be az életünkben, aminek következnie kellett volna. A halál és a pusztulás. Kivételtett velünk. Az egész teremtett világban, a szellemi világban, és ennek a látható földi világban senki másnak nem tett kivételt, csak az emberrel, azon belül is veled és velem az Isten. Senki másra. Mind el fog pusztulni. Mind megszűnik. A fellázadt szellemi lények is el fognak pusztulni, örökké fognak égni. Nem tett kivételt, csak veled. Ez a kegyelem. Hogy Isten kivételt tett. Ezért jelent meg. Ez a telve volt kegyelemmel. Kivételezik az Isten. A mi javunkra. Hála, elismerés, jutalom, viszonzás, amivel megjelenik a Krisztus telve kegyelemmel. És valósága, az igazság, az valósággal, valóság, a való, ami igazi dolog, őszinteség, ezt jelenti, ezzel jelennek Krisztus, ebben a hús testben. Az 1 János 1 és 2-ben János még így szól, amit kezdetől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel meg is tapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Ez az örök élet az Atyánál már el volt tervezve, idők teljességén megjelent nekünk, ami az Atyánál volt. Mert Jézus Krisztus az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János 10:30, én és az Atya egy vagyunk. 37-38. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek. De azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek, és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. Jézus Krisztus tökéletesen megvalósította az Isten bölcsességét, amelyet még a teremtés előtt eltervezett, a megváltás üttervét. Jézus Krisztus Isten bölcsessége és Isten akaratának megvalósítója, betöltője. Így mivel teljesen és tökéletesen véghez vitte az atya akaratát, és vele megegyezőleg szólt és tett, tökéletesen mutatta be az atyát, és egy vele. Isten szava, logosza, kisarjadt, maradandó gyümölcsöt termett benne és általa. Tehát nem csak az Isten bölcsessége jelenne Krisztusban, hanem a kimondott szó és annak a gyümölcse is megjelent Jézus Krisztusban. Így lett ő az Isten logosza. Hát Isten akarata célhoz jutott Jézus Krisztusban, betöltötte az Isten szavát tökéletesen. És azt mondja a tanítványainak, másért nem hisztek, nézzétek meg a cselekedeteimet, hogy én mindent az Isten akarata szerint azzal összhangban teszek. Tehát egy vagyok vele. Illeszkedek hozzá. Én és az atya egyek vagyunk, és aki engem lát, látja az atyát is, mert én tökéletesen betöltöm az atya akaratát, és megteszem, amit ő eltervezett, még a világ teremtése előtt. Ez az a Krisztus, akit csak a Szent Szellem által tudunk megismerni. És az a megismerésének mélységei vannak, magasságai vannak, szélességei és hosszúságai vannak, és szükségünk van mélyebb kijelentésre Krisztusról. Hogy a mi szívünkben az öröm, az Isten kenet, az erő sokasodjon, gyarapodjon, hogy az evangélium reménységétől el ne távozzunk, hogy mi Istenünk alázatosan szer ide járni, és a Krisztus fegyvereivel harcolni, és győzni. Amen.